című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Kolesár Krisztián szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nonsens vádat fogalmazott meg Anthony Blinken, az Egyesült Államok külügyminisztere Magyarországgal szemben, írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter bejegyzése szerint Anthony Blinken most a vallásszabadság kapcsán fogalmazott meg kritikát Magyarországgal szemben, mondván, hogy a tisztségviselők antiszemita retorikát használnak. Különösen nonsens ez a vád egy olyan ország külügyminiszterétől, ahol az elmúlt időszakban kirívóan megemelkedett a zsidó emberekkel szembeni félelemkeltő támadások száma, és ahol az egyetemeken antiszemita lázadások voltak, fogalmazott a tárcavezető. Mindeközben Izrael futballválogatottja és klubcsapatai a következő szezonban újra Magyarországon játsszák mérkőzéseiket, mert nálunk biztonságban érzik magukat, írta Szijjártó Péter. Új pályázati felhívás jelent meg 50 milliárd forint keretösszeggel a kertészeti növényházak, hűtőházak, zöldségtárolók létrehozásának és korszerűsítésének, valamint a megtermelt zöldség és gyümölcs fogyasztói áruvá készítését szolgáló eszközök beszerzésének támogatására, jelentette be az Agrárminisztérium közleményében Nagy István agrárminiszter. A kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó fejlesztések támogatása című felhívás keretében a kisebb termelőktől a nagy beruházásokat megvalósítani kívánó termelői együttműködések egyaránt segítséget kaphatnak. A kiírás egyebek mellett az üveg vagy fóliaborítású növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség és gyümölcstárolók, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények kialakítását, felújítását, az ezekhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzését, ezen felül pedig az energetikai korszerűsítéseket támogatja, tájékoztatott a miniszter. A kutatási tudományos projektek végrehajtása mellett a fiatalok inspirációja kiemelt feladata a Magyar űrhajós programnak, de az országnak is nagy nemzetközi büszkeséget jelent, jelentette ki a külgazdasági és külügyminisztérium űrkutatásért felelős miniszteri biztosa Nyíregyházán egy kerekasztal beszélgetésen. Ferenc Orsolya, a Kapu Tibor kutató űrhajós és Cserényi Gyula tartalékos kutató űrhajós részvételével szervezett beszélgetésen emlékeztetett. A KKM és az Európai űrügynökség közötti együttműködésnek köszönhetően Magyarország elindíthatta a Hunor nemzeti űrhajós programját, amelynek keretében a magyar űrhajós nemzeti programokat hajthat majd végre a nemzetközi űrállomáson. A pontos tudományos tartalom véglegesítése folyamatban van, ebben pedig fontos szerepet kapott az a mintegy másfél évig tartó, a múlt év végén lezárult felhívás, amelyre rengeteg értékes tudományos kísérletjavaslat érkezett. Ezekből pedig bőven lehet majd meríteni a végleges projekt összeállításakor, hangsúlyozta a miniszteri biztos. Együttműködési megállapodást kötött a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara és a Hell Energy Magyarország Kft. A Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. Fenyves Veronika, a Gazdaságtudományi Kar dékánja az aláíráson elmondta: kiemelten figyelnek a folyamatos kapcsolatra a munkaerőpiaci szereplőkkel. Ezt fontosnak tartják a hallgatói-oktatói továbbképzés és a kutatások szempontjából is. A kar eddig több mint 70 céggel kötött hasonló együttműködési megállapodást. 5500 hallgatójuk mintegy 1000 vállalathoz mehet szakmai gyakorlatra, mondta. Nagy Andrea, a Hell Energy Magyarország Kft. HR igazgatója kiemelte, hogy a keretmegállapodás célja a hallgatói karrierutak és a kutató szakmai munka támogatása, az iparági ismeretek megosztása. A tervek között szerepel a duális képzés kialakítása, vagy a szakdolgozati témák biztosítása is. nem történt előrelépés az egy évvel ezelőtt kötött Szerbia és Koszovó közötti kapcsolat rendezését célzó megállapodás megvalósításában. Jelentette ki József Borrell, az Európai Unió külésbiztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben a két ország kapcsolatának rendezését célzó úgynevezett Belgrád-Pristina párbeszéd szerda este befejeződött ülését követően. A főképviselő hangsúlyozta, mindkét fél felelős azért, hogy nem teljesítették, amit ígértek. Borrell szerint a végrehajtás elmaradása a felek számára hatalmas veszteség a lehetőségek szempontjából. Végül az időjárásról. A fátyol felhők mellett erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Időszakosan erősen felhős körzetek is előfordulnak. Többfelé több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, amelyeket főként felhőszakadás kísérhet, de jégeső és viharos széllökések is lehetnek. A zivatarokat leszámítva gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 24 és 31 fok között, késő este 18 és 24 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Agria nyári játékok.
Szállj fel, szabad madár!
Látványos koncertshow július 6-án 21 órai kezdett el az Egri Várban, Varga Miklóssal a színpadon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
A 44. Kaláka Fesztivál Egerben június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek. Hagyományaink szerint vannak ingyenes programjaink is. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az ökokaláka, kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők közül meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Thank you. kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. A mai műsorunkban Bán Mór író és könyvkiadóval beszélgetek, és illusztrátor társával, Bodnár Balázzsal. A mai napon Ecséden 18. alkalommal került a motoros búcsú megrendezésre, ahol Bán Mór úr és Bodnár Balázs három könyvsorozat kapcsán folytatott beszélgetést a résztvevőkkel. Az egyik a Hunyadi könyvsorozat, a második a Hollófiak, a harmadik pedig a Fekete sereg. Először is Bán Mór úrhoz fordulok. Mióta foglalkozik írással?
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Hát belegondolva, több mint 40 évvel ezelőtt kezdődött ez a dolog. Még iskolás koromban írtam az első folytatásos kis segényt, ami megjelent a Megyei Napilapban, úgyhogy ez egy nagyon régi hobbi.
És ez hol történt ez a megjelenés?
Én kecskeméti vagyok, és a Bács-Kiskun Megyei Napilapban, a Petőfi Népében nem sokkal az osztályozó értekezlet előtt jelent meg, hála Istennek, és így megkaptam magyarból a négyest, mert ez volt a cél. Köszönöm.
Ez volt a mentő.
Ez a szószoros értelmében, tehát, és ezért is kezdtem el többek között írni. Hát komolyra fordítva szót, utána nyilván hosszú idő kimaradt, és 2000-ben jelent meg az első, akkor még fantasy műfajban publikált regénysorozatom, és tulajdonképpen azóta folyamatosan, hosszú időn keresztül, sőt, tulajdonképpen a mai napig is egy ilyen mellék foglalkozás, vagy egy másodállásnak lehet inkább nevezni. Hobbinál már azért sokkal több időt vesz igénybe, de mindig volt mellette más munkám is, médiában főszerkesztőként dolgoztam nagyon hosszú ideig, de az írás egyre fontosabb helyet kapott és töltött be az életembe, úgyhogy most már azért el lehet mondani 30-40 regény és nagyon sok egyéb kötet, publikáció, nagyon köszönöm. Ez most már valóban kitölti az életemnek egy jelentős részét, és óriási élmény számomra, többek közt a Balázzsal közösen publikált Hollófiak sorozat, ami gyerekek számára készül. Ugyanis ez egy új terület az én írói munkámban, és óriási örömmel, meg lelkesedéssel vetettük bele magunkat mind a ketten, és azt gondolom, hogy nem csak a felnőtteknek érdemes írni, hanem bizony el kell kezdeni a gyermekeket is olyan történetekkel meggyőzni, segíteni a tájékozódásukat, a világlátásukat, a világképük kialakítását, ami szerintem a mai világban borzasztóan fontos.
Így van, engedjenek meg egy személyes megjegyzést is. A Hollófiak című második kötetet mi is megkaptuk, köszönjük szépen, és én is elolvastam, és tényleg azt mondom, hogy felnőttek számára is nagyon tanulságos, olvasható és csodálatos képekkel van illusztrálva. Köszönjük szépen. Egy kicsit, hogyha végigmennénk itt a három könyvsorozaton, hogy mi adta az ihletet, tehát hogy miért pont ezeket a történelmi korokat választotta, ha erről beszélni a kedves hallgatóknak?
Tulajdonképpen mind a háromnál más kiindulási pont és más inspiráció volt. A Hunyadi volt az első, 2008-ban jelent meg az első kötet. Ez a Hunyadi család három nemzedékének a történetét dolgozza majd föl, de hát még Hunyadi Jánosnál tartunk. Valószínűleg a róla szóló sorozat ez 14 kötetes lesz. Ebből 12 már megjelent, most dolgozom a 13-on. És hát a kiindulási pont az volt, hogy akkoriban, ez 2005 környékén, amikor írtam az első regényt, egészen egyszerűen az volt az én érzésem, hogy a történelmi regény mint nem igazán az őt megillető szinten van az irodalmi életünkben, és ez igaz az egész történelmi szemléletünkre. Hát a magyar történelmnek a dicsőséges korszakai, azon korszakai, amelyekre joggal lehetünk büszkék, mind untalan háttérbe szorítva jelentek meg előttünk. Nagyon sok nemzedék úgy nőtt fel, szerintem ez az én benyomásom, hogy nem érezhették át azt, hogy magyarnak lenni miért jó dolog, miért lehetünk büszkék a történelmünkre, a múltunkra, milyen erős gyökerekkel bírunk a Kárpát-medencében, az őseink milyen harcokat vívtak, mit folytattak, és kialakult egy nagyon depresszív, szerintem nagyon torz és teljes mértékben életidegen szemlélet, ami a szégyenkezésre, a negatív érzések sokaságára épült, és ezzel azt gondolom, hogy szembe kell fordulni. Tehát egy olyan értékrend felé kell visszakanyarodni, ami egészen egyszerűen és nem csak a büszkeségre okot adó korszakokra, hiszen minden századunkban sok szörnyűség történt, azokkal együtt kell megismerni a múltunkat, és nekem mély meggyőződésem, hogy a hétköznapok kihívásaihoz, a jelen és a jövő kihívásaihoz a múltba vetett hit, meg az a erő, amit a múltunk tud adni, egész egyszerűen nélkülözhetetlen. Tehát aki nem tudja, hogy honnan jön,
az a gyökerek ugyanolyan fontosak.
Az azt se fogja tudni, hogy hova tart. Nagyjából így működött. A holofiaknál, ahogy említettem, nagyon fontos szempont volt, hogy a gyermekeinket miközben megpróbáljuk megvédeni sok szerintünk ártalmas folyamattól, olyan jelenségektől, amelyek napjainkban irtózatos erővel zúdulnak a nyakukba, és ez jó, de mindig fölmerült bennem a kérdés, hogy rendben, de mit tudunk helyette adni? Mi az a értékrend, amelyre építve tudjuk pótolni azt, amitől meg akarjuk őket védeni. Vannak olyan tartalmaink, olyan filmjeink, sorozatok, könyvek, bármi, amit nyugodt szívvel a kezükbe adhatunk, és azt mondhatjuk, hogy nézzétek ezt meg, ezek nagyon jó történetek, nem kell feltétlenül, és minden áron olyan kulturális termékekhez nyúlni, amelyről meg tudjuk, hogy nem jó irányba fog
jönni. Ami most felkapott,
úgymond. Iszonyatosan felkapott, és azt gondolom, hogy egy olyan jelenséggel állunk szemben, ami megdöbbentő, mert nagyon sokan határtalanul sok energiát és pénzt ölnek abba, hogy a gyerekeink gondolatvilágát már nagyon fiatal korba egy olyan irányba vigyék el, amit én személy szerint íróként is és szülőként is aggályosnak tartom. Ez volt a kiinduló pont, és Balázsral nagyon szépen megterveztünk egy olyan világot, ugye ez a Hunyadi fiúk gyerekkoráról szól ez a sorozat. Hunyadi Mátyás még kisgyerek, László már kamaszkorban van, és elhelyeztük abban a korszakban, ahol egyébként a Hunyadi regények is játszódnak. De más optikával, ez inkább a gyerekolvasóknak szól. Megjelennek olyan jelenetek, vagy olyan epizódok, amelyek a nagy regénynek is a részét képezik, de egészen másképpen. És ami a legfontosabb, ezt Balázsral a legelején tisztáztuk, hogy olyan nagyon egyszerű, átlátható értékrendet próbálunk megjeleníteni ezekben a történetekben, amelyekről hisszük, hogy lassan hiánycikké válik, és én azt gondolom, hogy nélkülözhetetlenek. Én mindig elmondom azt, hogy amint gyerekként felnőttünk, Gárdonyi regényei, a Jókai regények, vagy az ifjúsági regények, Cooper indián történetei, mindezekben a megjelenő értékek, a bátorság, a természet szeretete, a barátság, a hűség.
Ami ugye most sajnos így kikopóban van a fiatalok életében, tehát csak a számítógép, telefon, és ezek nagyon fontosak lennének, hogy megismerkedjenek velük fiatalkorokban.
És hát talán még ennél is nagyobb a baj, mert ezek a hagyományos értékek egy picit ilyen cinikus, kigunyolandó céltáblájává válnak nagyon sok filmnek, könyvnek, történetnek, és azt gondolom, hogy óhatatlanul hat az ifjú generációkra, mert ezek ömlenek rájuk, és ez nem az ő hibájuk, szülőknek meg sokszor nincs ideje foglalkozni a gyermekkel, hát lássuk be őszintén ez a helyzet, viszont ami szinte ellenőrizetlenül a nyakukba ömlik, az meg egy egészen más értékrendet képvisel, és én abban hiszek, hogy nem lehet erőszakosan egy gyereket befolyásolni. De ha vannak olyan történetek, amit szívesen olvas, ami kalandos, ami ugyanolyan érdekes, mint a negatív képet sugalló másik történet, hát akkor már miért ne azt adjuk a kezébe, akkor miért ne az legyen, amiből ki tud indulni. És a Holófiak, ugye eddig két kötet jelent meg, a Tárnák rejtélye és az Emlékek kutya, ezek olyan történetek, amelyekben a megjelenő kérdések, azok, amelyek a konfliktusokat előidézik, meg ezek az értékek, valóban ezek a alapnak tekinthető értékek, barátság, lovagiasság, egy fiúnál nagyon fontos.
Én megmondom őszintén, én élveztem, miközben olvastam a könyvet.
És igen, itt ez is fölmerült most a beszélgetésben, hogy a mai fiúgyermekek egy kicsit olyan világképnek vannak kitéve, hogy igazából nem azokat a férfiúi erényeket erősítik az ő nevelésükben, amelyek hát azért egynek a kultúrának sok ezer éves hagyományával bírnak. Bátorság, hűség, tehát egy fiú legyen igenis bátor, egy fiú legyen lovagias. Ezekben a történetekben ezt igyekszünk megjelentíteni. Ugyanakkor vannak olyan sokkal bonyolultabb kérdések, mint a megbocsátás, az ellenség. Ki az ellenség? meg lehet-e bocsátani az ellenségnek, van-e egyáltalán ennek értelme, és ezek egyébként már messze túlmutatnak mondjuk egy gyerekkorban természetes történetnek, de egy dolgot ne felejtsünk el, hogy a 15. században, ahol ezek a sztorik játszódnak, ezek a kérdések mindennaposak voltak. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne csak mindig a mai modern kor szemszögéből tekintsünk vissza a múltra, hanem értsük meg, hogy ők hogyan gondolkodtak, miben éltek, és akár egy ilyen kalandos mesetörténeten keresztül, és azt gondolom, és az a tapasztalatunk, hogy a gyerek és fiatal olvasók minden további nélkül ezt pontosan tudják, hogy igen, ez egy múltban játszódó történet. Nyilván igyekeztünk ugye, én úgy megírni, Balázs úgy illusztrálni, hogy
korhű
legyen. Ugyanakkor ne riassza a mai korban élő fiatalokat, hanem inkább vonza és ismerjék meg. Úgyhogy hát ez volt ennek a küldetésnek a legfontosabb része. A Fekete Seregről pedig csak két mondatban annyi, hogy ez pedig egy kalandregény sorozat, ugyancsak a Hunyadi kor, hát Mátyás király legendás hadseregéről van szó. Pedig az volt a fő motiváció, hogy hát ez a magyar hadtörténetnek egy csodálatos korszaka, és szerintem elképesztően keveset tudunk róla. Tehát olyan hadjáratok, olyan csaták fűződnek ennek a Fekete Seregnek a történetéhez, amelyek hát elképesztően érdekesek. Ezer szállal kötődnek a magyar történelemhez, és mégis nagyon sokszor rácsodálkozunk, hogy tényleg ilyen is volt. A Fekete Sereg Olaszországban is harcolt a török szultán ellen, Otrantónál. Volt Mátyás királynak egy erődje a Fekete-tenger partján, szinte Kiliában. Mi volt a moldvabányai csatában, meg hát a csehországi, a ausztriai hadjáratok. Ezek elképesztően izgalmas történetek, egytől egyig mind valós alapokon nyugszanak, de ezt egy kalandregényes formában, ez inkább ifjúság, hát nem is ifjúsági regény, mert felnőttek, ahogy tapasztalom, ugyanolyan élvezettel olvassák. Megint csak az volt a fontos, hogy egy kicsit a reflektorfényt irányítsa a múltunknak erre a dicsőséges és nagyon szép korszakára.
Hát köszönöm szépen, hogy ezeket megosztott a kedves rádióhallgatókkal. Arról szeretném kérdezni, hogy hogyan jött a kooperáció Balázzsal, tehát hogyan találtak egymásra, és Balázsnak mi volt a szerepe itt a három könyvsorozat megírásában?
Hát csak egy apró kiegészítés, annak idején nem írónak készültem, hanem rajzolónak. Nagyon szerettem volna rajzoló lenni, és hát ez nem sikerült, ezért az írás területén kerestem a történetmesélés lehetőségét. A mi együttműködésünk úgy indult, hogy Balázs küldött egy rajzot, Hunyadi Jánosról készített rajzot, és én megláttam ebben a rajzban azt az ábrázolásmódot, ami nagyon népszerűvé tudja tenni ezt a karaktert. Ugyanakkor van benne valami emelkedettség, valami plusz, nem csak egy illusztráció. És hát elkezdtünk beszélgetni arról, hogy tényleg ez milyen lehetőségek vannak abban, hogy ezt a korszakot vizuálisan is életre keltsük. És szerintem nagyon hamar megfogalmazódott ennek a hollófiaknak a koncepciója. Én teljes mértékben Balázsra bíztam azt a vizuális világot, hogy ezeket a karaktereket hogyan képzeli el, és én nagy örömömre azt láttam, hogy pontosan úgy jelennek meg az ő képzeletében, és aztán a rajzasztalán ezek a hősök, Hunyadi Mátyás gyermekként, László, Hunyadi János, ez egész család, meg a korszak, ahogy én szerintem gyerekolvasóként szerettem volna ezt látni. Úgyhogy ez egy annyira kézenfekvő és természetes együttműködés, szerintem nagyon ritka az ilyen. Hát így indult, és hát most már a harmadik kötetet készítjük ebben a sorozatban.
És akkor egy kicsit átadnám a szót Balázsnak. Ugye veled a közelmúltban készítettem már egy interjút az illusztrátori munkásságodról, viszont most a mai nap egy különleges nap, és ebből az apropóból itt közösen az íróval és az illusztrátorral együtt készül ez a beszélgetés. Tehát itt a három könyvsorozatban te hogyan élted meg a munkásságodat? Mit jelentett neked ezekben a művekben rajzokat, képeket készíteni?
Én is üdvözlöm a hallgatókat. Nekem hatalmas megtiszteltetés volt, hiszen ahogy János is mondta, a Nagy Hunyadit olvastam először, és én 2014-ben írtam Jánosnak ezzel kapcsolatban a levelet, és küldtem el az imént említett rajzot, ami egyébként már 10 éve volt, János.
Pont 10 év
telt el, és már tényleg a legeslegelején beszélgettünk a hollófiakról, hogy ahogy János is említette, hogy olyan értékeket közvetít, amik a mai fiatalokból talán kiveszőben vannak, vagy furán mondva már nem annyira menők. Tehát Nem azzal szoktak dicsekedni egymásnak gyerekek, hogy ők mit olvastak, hogy ők mit tettek, hanem mit láttak. Tehát, hogy én inkább azt veszem észre, hogy a gyerekek már nem magukról beszélnek, hanem az, hogy más emberek mit csinálnak. És ezek a könyvek meg pont arról szólnak, hogy a felmerülő problémákat Mátyás önmaga oldja meg, de úgy, hogy a tanácsokat egy idősebb generációtól kapja sokszor benne. És hogy éltem meg, ezen gondolkoztam most a beszélgetés során is, hogy igazából ezeket a történeteket, ezeket az értékeket jóformán a mai modern köntösbe is el lehetne mesélni, de én fiatalon, vagy az előbb János is mondta, én ezt szerettem volna olvasni. Tehát én ezeket a lovagokat szeretem, a páncélokat, a küzdelmeket. Ugye az első könyvben van is egy lovagi viadal, míg a másodikban a török táborban látunk kicsit jobban bele. Tehát, hogy ez a fajta helyszín és ez a körítés annak is közelebb hozhatja, akit alapvetően csak a korszak érdekelne, és emellé kap egy olyan tanítást, amit magával víve egy nemesebb emberré válhat.
Érdeklődni szeretnék, ha publikus, a jövőbeni célokról, tervekről.
Ha már a holófiaknál indultunk el, idén szeretnénk a harmadik kötetet elkészíteni, és karácsonyra megjelentetni, és akkor lassan körvonalat tölt ez a sorozat is, amit egyelőre 6 kötetesnek számolunk, és nagyon reméljük, hogy egy kis gyerekkönyvtárként fog tudni működni. Tovább hát folytatódik a Hunyadi regény sorozat is, ott a 13. kötettel, és közeledünk a lezáráshoz, a Nándorfehérvári ostromhoz, ami számomra egy óriási mérföldkő lesz, hiszen ez hát talán lehet, hogy a magyar irodalomban is egy egyedülálló, epikus nagy vállalkozás.
Szépen gratulálok!
Nagyon köszönöm. Borzasztó nagy felelősség, főleg így a végéhez közeledve, hogy tényleg lezárul egy ilyen korszak, de hát rögtön indul a Mátyás király életét feldolgozó sorozat. És hát mivel nagyon sok terve van, hát ugye a Fekete Sereg első kötete most jelent meg néhány héttel ezelőtt, Kinizsi fiai címmel, ez Bécsújhely ostrománál játszódik, Mátyás király egyik legfényesebb katonai győzelmét idézi meg ez a sorozat. De indítunk most a napokban egy másik történelmi regény sorozatot, erről ha néhány mondatot nagyon szívesen elmondok, a Kastély a címe, és ez a sorozat a Gödöllői kastély 100 évét fogja feldolgozni. Ez egy nagyon izgalmas koncepció, 10 éve dolgozom ezen, vagy 15, már nem is tudom. És az ragadott meg, amikor több cikket elolvastam Gödöllő történetéről, hogy annyi színe van, és annyi hihetetlen izgalmas korszaka. Na most azt találtam ki, hogy hát van, minden kastélynak vannak urai, és vannak személyzet. A szolgák, inasok, kertészek, szakácsok. Mindig az urak és a kastély tulajdonosai, a királyok, hercegek, grófok jelennek meg a történetekben. Ebben a kastély regénysorozatban mind a két területet megismerjük. És a főszereplő ennek a szériának egy olyan férfi, egy Monostori Dénes nevű ember, aki egész életét végig szolgálja a Gödöllői kastélyban. 1848-ban születik, és 100 éves korában hal meg. És ebben a 100 évben miközben szinte ki sem mozdul a kastély falai közül, a történelem egy forgószínpadként végig söpör az ő életén, és ha csak arra gondolunk, ő csecsemőként 1849-ben a édesanyja karján láthatja Kossuth Lajost a Gödöllői kastély erkélyén, amint a nyíregyházi csatából érkező honvédseregeket üdvözli, hogy Windischgrätz ugyanott alszik, ugyanaz egy éjszakával korábban, mint Kossuth Lajos. Aztán egy belga bank lesz a kastély tulajdonosa. A kiegyezéskor ugye a magyar nemzet ajándékaként Ferenc József és Erzsébet királyné kapja meg koronázási ajándékként. Aztán egy hosszú, békés időszak következik, egy nagyon romantikus időszak Sziszi nevéhez kötődően. És ez a fiatalember a kastélyba bekerülve inasként szépen a lépcsőfokokat megjárva emelkedik, és szolgálja a kastély urait. De hát utána ugye meghal Sziszi, meghal Ferenc József, IV. Károly, kitör a világháború, egy világégés pusztítja el a fél Európát, aztán jönnek Kumbéla vörös katonái, a román megszálló hadsereg, aztán Gödöllő a Horthy család nyári rezidenciája lesz, tiszti üdülő, aztán kitör a második világháború, egy amerikai Mustang-gép zuhan le a parkban, a bunkert építenek a kastélyra, aztán jön a Wehrmacht, és végül egy szovjet laktanya lesz a kastélyban. Most képzeljük el, hogy egy ember az ő 100 éve alatt mindezt végigéli. És engem megragadott az, hogy hát ilyen a történelmünk. Tehát tényleg forgószélként csöpör végig az egész ország fölött. De ez egy nagyon jelképes történet. Tehát egyetlen kastély sztoriában bele lehet sűríteni mindazt, ami az egész ország története jellemző, sőt, egy ember életében, meg az ő környezetében. És hát ennek a Kastély című sorozatnak indul most a publikálása, az első kötet jelenik meg a napokban, és hát a Gödöllői Király Kastély vezetése, Újvári Tamás igazgató úr óriási segítségével és támogatásával tudtuk ezt megvalósítani, rengeteg szakmai háttéranyaggal és szószoros értében vett segítséggel, megismervén a kastély zegzugait és olyan részeit is, ami nem feltétlenül a turisták számára látható. Úgyhogy ez egy óriási vállalkozás, de hát úgy látszik, hogy itt most ilyen nagy szabású sorozatokról beszélünk. Én ezt nagyon szeretem, nagyon hiszek abban, hogy ha egy-egy olvasóhoz ezek egy újabb szegmest megvilágítva eljutnak, akkor azért meg tud változtatni bennük sok mindent. Éppen itt az előbb beszélgettem olyan olvasóval, aki elmondta, hogy ő Erdélyt járja, nagyon szereti a magyar történelmet, és ezt a Hunyadi sorozatnak köszönheti, mert előtte nem volt érdeklődés, nem terjedt ki erre. De hogyha egy történet képes arra, hogy az ember világlátását megváltoztassa, és esetleg ráébessze arra, hogy igenis mi itt, nem csak, hogy itt élünk ebben az országban, hanem mi kötődünk ehhez a néphez, ehhez az országhoz, ez a hazánk, és ennek van egy történelme, és ezt érdemes megismerni. Hát ennél többet egy regény, vagy egy regénysorozat, azt hiszem, hogy nem is érhet el többet.
Köszönöm szépen a beszélgetést, további sok sikert, és sok-sok könyvsorozat írását kívánom önöknek, a Jóisten áldását és a szűzanya oltalmát.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, Bán János íróval és Bodnár Balázs illusztrátorral Hajdú Mária beszélgetett. Thank you.
Karitász percek.
Az ENSZ 1987-es határozatával 1988-tól minden év június 26-át a kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napjává nyilvánította. Ez mai témánk, szeretettel köszöntöm itt vendégeinket, az Egri Főegyházmegyei Karitász Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálatának munkatársait, Kohári Szilvia intézményvezetőt és Kuglár Tamást. Isten hozott téteket, szervusztok!
Köszönjük a meghívást!
Mi ez a világnap? A köztudatban úgy gondolom, hogy úgy él, hogy kábítószer ellenes világnap, ugyanakkor ezt fontos hangsúlyozni, hogy a kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napja. Van különbség?
Az ENSZ azért tartotta ezt fontosnak, amikor ezt a határozatot meghozta, hogy felhívja a figyelmet a kábítószerekkel kapcsolatos visszaérések mértékének a növekedésére, és minden évben ad ennek egy kiemelt témát, amiről úgy gondolja, hogy abban az évben kiemelten beszélni kell, és föl kell rá hívni a figyelmet.
Az idei téma ugye egy motto, a tények magukért beszélnek, a megelőzés a legjobb befektetés. Jól érzem azt, hogy itt a prevencióra kell nagyobb hangsúlyt fektetni?
Én azt gondolom, hogy ez mindig is így volt. Tehát mióta az Egri Rév működik, mi azt gondoljuk 98. április 1-e óta, hogy a prevenciónál fontosabb nincsen, a megelőzésnél fontosabb nincsen, hiszen ez ad lehetőséget arra, hogy a gyerekek mentális egészsége a társadalmon belül valamiféle garanciát nyerjen. Én úgy gondolom, hogy a világnap úgy tesz ehhez hozzá, hogy beszélünk róla nyíltan és őszintén, és gondolkodunk arról, hogy hogyan lehetne támogatni ebben a fiatalokat.
Gondolkodjunk most erről együtt. Hogyan lehet támogatni a fiatalokat? Mit tesz a Rév?
Amikor így fiatalokról gondolkodunk, egy kiemelten veszélyeztetett korosztályról beszélünk a kábítószerek fogyasztásával kapcsolatban, ezért például minden középiskolában kihelyezett tanácsadásban dolgozik. És ez azért különleges, mert azért az nem jellemző, hogy egy olyan intézmény, ami kezeléssel foglalkozik, az jelen tud lenni az egri középiskolákban, és nagyon sok esetben általános iskolában is van lehetőségünk prevenciót végezni. Az lenne a legelőnyösebb természetesen, hogyha a prevenció és a lelki egészséggel kapcsolatos témakörök az iskolában, akár tananyagba beépülve, a középiskolások körében biztosan, és az általános iskola felső tagozatában már mindenképpen jelen lenne, és a gyerekek tanórai keretekben is gondolkodhatnának arról, hogy mi az, ami miatt érdemes mondjuk a különböző szereket visszautasítani, és hogy az ezzel kapcsolatos attitűdjük hogyan van.
Azért ezt én úgy gondolom, hogy jelentős mértékben összefügg az önismerettel, és nem is biztos, hogy a kábítószerekről, szerfogyasztásról kellene hallaniuk többet, hanem önismeretnek kellene megjelenni intenzívebben a közoktatási intézményekben. Tamás, erről mi a véleményed?
Prevencióról van szó, meg fiatalkorakról, akkor nyilvánvaló, hogy minden fiatalkorú azért kipróbálja nagyjából ezeket a dolgokat. Viszont az már más kérdés, hogy kiválik valójában függővé, vagy szerfüggővé, meg aktív szerfogyasztóvá. És ennek az előzményei talán ott kereshetőek, hogy a család, mint intézmény hogyan működik, hogy a diszfunkcionalitás, vagy a érzelmi közlésnek a csorba mi volt, az mennyire jelentkezik, hogy tud-e a gyerek mondjuk önállóan az érzelmeit felismerni, arról azokról beszélni, hogy van egy olyan megértő közeg a családban, ahol ez nem tabu téma, hogy tudnak róla beszélni. Egyetemisták nem mondjuk 4-5 évig kollégiumban ugye végigbulizzák az egyetemet, és utána azért a 97%-uk megfelelően visszaintegrálódik a társadalomba, és dolgozni kell, család, stb. Van viszont 7%, akik tovább használnak. És akkor itt el lehet gondolkodni arról, hogy ők a függők, a függő személyiségűek, akiknek már a szerfogyasztás előtt megvoltak azok a fajta ilyen működésbeli mechanizmusai, meg nem felismert, nem jól kezelt érzelmei, amik ahhoz vezették, hogy később is használja. Szóval talán ez a gyerekeknél is azért úgy fennáll.
Ahogy megemlítetted a diszfunkcionális családokat, nekem így automatikusan bekapcsolt az az üzenet, hogy diszfunkcionális lehet egy család akkor például, hogyha válás történik. Ugyanakkor, ha megnézzük, hogy házasságkötéseknek nagyjából a kétharmada, az válással végződik, és remélhetőleg mondhatjuk azt, hogy nem minden elvált csonka családból próbálja ki és válik szerfüggővé egy gyerek. Említetted azt, hogy ennek sok oka, sok tényezője lehet, de mit értesz itt diszfunkcionalitás alatt?
Hogyha már válásról van szó, nem tudom, hogy ez mennyire téma most itt, vagy mennyire lehet, de azt is lehet megfelelően menedzselni egy családban. És valahogy úgy válni, hogy a gyerekek se szenvedjenek olyasfajta csorbát az érzelmekben. Talán az alapja az egésznek, egyébként, hogyha kábítószerekre meg függőségről van szó, a legjobb módszer az ez elleni küzdelemben, a család tekintetében mondjuk az őszintesség, meg a nyitottság, hogy ne legyenek tabuk. Tehát lehessen őszintén nyíltan beszélni érzelmekről, problémákról, gondokról.
Szerinted a kábítószer, szerfogyasztás, akár az alkohol probléma, vagy szerintetek ez mennyire tabu ma a családokban, hogyha a gyerekekkel való kommunikációról van szó?
Én azt látom, hogy inkább egy ilyen tiltó attitűd van, ami teljesen természetes, és ez egy normális reakció, minden szülő elmondja, hogy csak ezt ne tedd, csak ezt ne csináld. Itt igazából én azt gondolom, hogy meg kéne fordítani abból a szempontból a gondolkodást, hogy nagyon őszintén beszélni arról, hogy ez a család, a mi családunk hogyan van ezzel, hiszen egy kamasz így is úgy is kritikus lesz, biztosan vissza fog vágni, de legalábbis gondolja azt, hogy de hát ti is isztok. És hogy lehetséges, hogy erről érdemesebb közösen gondolkodni, hogy a mi családunk hogy van a különböző szerekkel, kiszedi túl a gyógyszereit, minden családi rendezvény esetleg komolyabb italozásba csap-e át, van-e olyan a családban, aki esetleg maga is függő volt. Ugye itt gondolkodunk mindig arról is, hogy generációkra visszamenően hogyan van a család a függőségekkel. Ott, ahol egy függő volt valahol a családban, sokkal valószínűbben elképzelhető, hogy ez a függő működés, ez így teret nyer a generáción belül valakinél. Azt gondolom, hogy az őszinteség, nyitottság, ahogy Tamás mondta, de nagyon fontos az is, hogy, és amiről én beszéltem, ezek a tiszta keretek, meg a tiszta szabályok, és az is, hogy a tiszta keretekben benne van az is, hogy közösen alakítjuk ki. Tehát, hogyha a szülő azt gondolja, hogy az ő idejében, mit tudom én, este 8-ra otthon kellett lenni, akkor elképzelhető, hogy ez most már mondjuk egy fiatalok alkotta közösségen belül nem feltétlenül biztos, hogy így fog tudni működni. Ezek is így elvihetnek egy deviáns működés felé. Tehát a túlkontrollálás az ugyanolyan diszfunkció, azt akartam ezzel mondani, mint az, amikor nincsenek szabályok a családon belül. Tehát valami optimumot kell megtalálni. Én azt szoktam mondani, hogy az a legjobban védett gyerek, aki ebből a közép mezőnyből lép ki, tehát hogy a szülei nem túl gazdagok és nem túl szegények. Hogy vannak szabályok, de ezek a szabályok alakíthatóak mindenki által. Viszont amiket kialakítottunk, azokat meg tudjuk tartani. Hogy megpróbálunk valahol középen maradni valami olyan úton, ami elfogadható a családtagok szempontjából. És nem borulnak meg a szerepek. Tehát a szülő tud maradni, a gyerek pedig gyerek maradhat ebbe az egészbe.
Behoztál egy új szerepet, ami megütötte a fülem, a szociális hátteret. Az, hogy ne túl gazdag, ne túl szegény, számít ennyire a szociális háttér, hogy kialakul egy függőség?
Nem tudom, a függőségek tekintetében minden szélsőség azt hiszem számít. Tehát, hogyha megnézzük azt, vagy hogyha én abból indulok ki, az a tapasztalat, hogy mi is az, hogy függőség egyáltalán. Hogy erről mennyien tudnak, hogy tudják körbejárni ezt a témát, ismerik-e a függőségnek, mint betegségnek a természetét, hogy a függőség nem abban nyilvánul meg, hogy valaki alkoholt, kábítószereket, vagy bármilyen tudatmódosító szert használ, hanem az a személyiségben lévő jegyekben bontakozik ki. És az, hogy valaki iszik, vagy drogozik, arra azt szoktuk mondani, hogy szert kapott a függősége.
Ez alapján mit jelent a függőség? Számomra, meg lehet, hogy a legtöbb laikus számára, függőség az, ha azt érzi az ember, hogy minden nap neki szüksége van arra a bizonyos mennyiségű alkoholra, vagy kábítószerre.
Jó, mondok egy általam preferált ilyen jó példát erre, mondjuk alkoholizmus. Ki az alkoholista? Véleményem szerint az, akinek egy intim kapcsolata van az alkohollal. Az intim kapcsolat pedig annyit tesz, hogy az érzelmeit ugye nem tudja megfelelően kezelni, adott esetben nem is ismeri fel, és egy külső megoldás kell arra, hogy ezeket tudja kezelni, vagy elnyomni, vagy éppen vámol valamiféle érzelmet tőle, vagy a megnyugvást egymást, amit egyébként az életében nem tud létrehozni saját önerőből. Eddig ki hogy jut el, mondjuk a kontrollvesztett használatig, annak nagyon sok összetevője lehet, ahogy Szilvi mondta, ugye a genetika is közrejátszik, de nem lehet azt mondani, hogy egy dolog a szociális környezet közrejátszik, de legfőképpen az olyasfajta ilyen diszfunkcionalitás a családjában, vagy éppen már gyerekkorától, ami által nem tud teljes értékűen magában mondjuk biztonságot kialakítani. Van egy ilyen kifejezés, hogy ősbiztonságérzet, ami a függőnek nincs meg. És akkor ezt pótolni kell valamivel, azért, hogy tudja kezelni mondjuk az érzelmét. Nyilvánvaló, hogy ez megnyilvánul mondjuk rossz viselkedési formákban. Az emberi kapcsolataimban mondjuk szorongó, frusztrált, feszült, nem tud adódni, nem tudja vállalni a saját dolgait, esetleg még megfelelésben van, vagy önismeret, az egész felépülés is erről szól. Tehát kevés az, hogy én leteszek egy szert, az leállás, de nem felépülés. Tehát tisztán élek, de józanodik a gondolkodásom.
Jól értelek, hogy azért használ valaki akkor valamilyen kábítószert, alkoholt, mert ő maga nem jól működik, mondjuk egy társas környezetben nem tud feloldódni, szorongó lesz, és ezekkel a szerekkel tudja oldani azt a feszültséget, ami benne van.
Ez lehet egy eset, de nagyon sok összetevője van.
Nagyon sok mindenre lehet szereket használni, de egyébként az, amit Tamás mondta, hogy a függő működés, az elég korán látszik már. Az, hogy ez aztán szerekben teljesül-e ki, vagy viselkedéses függőségekben, vagy valami másban, az a szociális környezet meg az, ami neki éppen a vezetőszere lesz, vagy a kedvenc függőség lesz. Van, aki állandóan túl dolgozik, mert attól kapja meg a jutalmat az életében. Van, akinek innia kell, van, aki állandóan gyógyszereket használ, vagy gyógyszer-alkoholt használ együtt. De van olyan, aki például játékfüggővé válik. És amikor felépülőben levőkkel dolgozunk a révben, akkor mindig kiderül, hogy ott már egészen fiatal korban, 10 éves korban látszott az, mondjuk ahogy valaki játszik, vagy ez a függő személyiség jegy, ez ott van. Tehát például csak úgy tudott legózni, ez egy kedvenc példám, csak úgy tudott legózni, hogy bármekkora volt a legó, amit össze kellett raknia, azt addig rakta, amíg kész nem volt. Tehát a gyerekek azért tudnak úgy legózni többnyire, hogy feláll, más csinál, elmegy, mit tudom, rakja napokig. De vannak olyanok, akik nem, neki össze kell raknia, csak azt tudja elképzelni. Erre mondta azt más, hogy a szélsőségek azok, amik így felkiáltós jelesek lesznek, és az, hogy ez miben kap majd teret, azt előre nem tudjuk. A prevenciónak ott van szerepe, hogy ezt a fajta önismeretet a gyerek megszerezze, elkezdjen rálátni magára, vagy merjen rálátni magára, vagy egyáltalán tudjon arról, hogy van olyan, hogy önismeret, és hogy kellene foglalkozni magamról. Én azt gondolom, hogy ma ez tulajdonképpen nincs jelen sehol, sem az iskolában, a családban pedig nincs rá idő. És azért beszélünk erről, vagy azért fontos a prevencióról beszélni, én azt gondolom egy ilyen világnapon, mert a felépülés, illetve a megelőzés alapja is maga az önismeret lehetne.
Azért egy évtizedekig az volt a vélemény a függőkről, alkoholistákra, drogfüggőkről, hogy akarat gyenge, bocsánat a kifejezést, szaremberek, köze nincs az akarathoz, ennek az egészhez. Tehát, hogyha egy szerfüggőt nézünk, aki tegyük fel kokainista, és fut a cuccáért, akkor ott akaratban nincs hiány. Egy világot felépít, hogy megtalálja. Tehát az akaratnak semmi köze ehhez. A betegséget meg kell ismerni, hogy hogyan működik, hogy én hogy vagyok ezzel az egész dologgal, és meg kell tanulni apró lépésekben, hogy hogyan változtathatom meg a gondolkodás módomat, bizonyos dolgokkal kapcsolatosan, hogyan ismerem fel az érzelmeimet, és akkor el lehet kezdeni egy olyan felépülési utat, amivel egyébként teljes értékű, boldog, elégedett életet lehet élni. De ahhoz kevés csak letenni egy szert.
Sokféle kábítószer létezik. Kokaint megemlítetted. Heroin, kristály, herbál, különböző pszichoaktív szerekről beszélhetünk. Nem is ez a lényeg. Nem az, hogy mitől függ, hogy valaki milyen szert kezd el használni. Van ennek
személyiségéről van szó itt is ugyanúgy. Tehát, hogy az, hogy mi lesz a vezetőszered, mi a kedvenced, az a személyiségeddel és a működéseddel függ össze. Ugyanoda tudok visszatérni, hogy egyszerűen meg kell értenie ahhoz, hogy ő felépüljön, hogy elhagyja a régi működését, meg kell értenie azt, hogy miért pont az a szer, az, amit választott, mit pótol neki, mi az, amit nem tud az életébe szerek nélkül csinálni.
lehet kötni szeleket egyébként személyiségtípusokhoz, történésekhez, traumákhoz, egyebekhez, vagy szociális rendszerekhez, de nem, soha nem ez a lényeg. Tehát mi azt egy kezeléssel látjuk, hogy miből mi adódott, és hogy lett progresszívá a függősége, nem ez a fontos, hanem az igazán fontos az, hogy hogy lehet ezt megváltoztatni, hogyan tudok az életemben sok mindent másképp csinálni, hogy ne kelljen szerhez nyúlnom.
Ahogy létezik az a fogalom, hogy száraz részegség, a drog használattal kapcsolatban van ilyen?
Ezt azzal kapcsolatosan említettük meg, amikor arról beszélünk, hogy felépülés, akkor az nem annyit jelent, hogy egy szert elhagyok az életemben, hanem végigmegyek egy olyan mély önismereti munkán, ami ahhoz kell, hogy tudjam kezelni a függőségemet, ugyanis a függőség az egy életen át tartó betegség. Nem arról van szó, hogy én most letettem az alkohol, letettem valamilyen szert, és ott megszűnt minden problémám. Olyan nem lesz, hiszen voltak olyan érzelmi attitűdök, meg viselkedés minták, amiért elkezdtem fogyasztani egy szert. Szert leteszem, attól még azok ott vannak.
Én azt gondolom, hogy, és ugye a prevenciónak ez is lényeg lenne, megtanítsuk azt, hogy magunkkal foglalkozni fontos. Ránézni a saját működésünkre kiemelten fontos, hogy ugyanazokat a hibákat ne kövessük el. Én úgy gondolom, hogy egy életen keresztül kell foglalkozni a függőnek az önismereti munkával, és a saját működésével, hogy ne csúszson meg, ne essen vissza, ne kerüljön ugyanabba a helyzetbe, vagy még nehezebb helyzetbe, mint amiben segítséget kért. De én úgy gondolom, hogy ez minden emberrel így van. Tehát mindannyian ránézünk időnként az életünkre, hogyha nem akarunk ugyanazokba a nehéz helyzetekbe kerülni, akkor megpróbáljuk megérteni, hogy hogy kerültünk oda. Nem szól másról, mint arról az önismereti munkáról, amit egyébként is tennünk kéne, csak sokkal strukturáltabban. Erre kínálunk tulajdonképpen módszereket.
Akkor itt most nem arról van szó, hogy aki hasonló problémákkal hozzánk fordul a révhez, annak egész életében oda kell járni, mert hogy egész életében kezelnie kell magát, hanem azért kell az elején egy olyasfajta külső ráfigyelés, meg egyéni segítségnyújtás, ami által egyáltalán rálát magára az illető, hogy mi történik vele. Aztán a későbbiekben, ahogy mi mondjuk elkezdjük ezt a fajta segítségnyújtást, azért nálunk lehetőség van arra is, hogy akár önsegítő közösségbe járjon később. Vannak csoportjaink, amik teret adnak annak, hogy mondjuk olyan fontos kérdésekben, mint a család, a párkapcsolat, a gyermekviszony, kapjanak olyan megfelelő támogatást, meg megoldásokat, amivel tudják kezelni későbbiekben az érzelmi problémáikat.
Igen, nagyon sokat beszélünk arról, hogy a révben a szakemberekkel egyéni konzultációban hogyan zajlik a segítségnyújtás, de vannak önsegítő csoportok, ezek hogyan működnek?
Önsegítő csoportok gyűléseinek adunk teret. Mi az önsegítő közösségekről tudni kell, hogy a hagyományaik által ők médiában egyéb helyeken nem reklámozzák magukat, nem próbálnak mondjuk ilyen úton tagokat nyerni, mert nem ez a cél, hanem meg lehet keresni minket, és akkor látják akár a honlapunkon, hogy milyen önsegítő közösségek tartanak mondjuk gyűléseket nálunk. Itt névtelen dolgokról van szó, tehát nem kell nevet, címet, egyebet vállalni, nyugodtan bárki bemehet hozzájuk. Aki, úgy szokták mondani, egyetlen kritériumuk a használat abbahagyásának a vágya.
Működik anonim alkoholisták csoportja, most már van névtelen anyagosok, ennél is Egerben, és van hozzátartozói csoport Alanon is. Én azt gondolom, hogyha ezzel kapcsolatban nézők segítséget kérnek, akár telefonon, akár üzenetben tőlünk, akkor mi fogjuk azt a segítséget vagy támogatást adni, mert dolgunk is ez, hogy az önsegítő csoportokról, a helyről, meg az időpontról információt adunk, de egyébként minden, az országban minden önsegítő csoport és minden gyűlés elérhető az időpontja online, meg a helyszín is. Tehát ugye erre rá lehet keresni, megtalálják az interneten.
Az egész felépülés, mondhatjuk, hogy egy ilyen hármas lábon áll, van az egyéni segítségnyújtást, amit nálunk lehet eszközölni, van az önismereti munka, amit már nálunk egyébként elkezdenek a segítők által, és a közösség. És a közösség nagy téma körébe, azon kívül, hogy mi tartunk csoportokat is a felépülésről, beletartoznak az önsegítő csoportok.
Én úgy gondolom, hogy az már egy óriási dolog, hogyha egy szenvedélybeteg felismeri azt, hogy probléma van, és mer, tud, akar segítséget kérni, és megtalálja mondjuk a RÉB szenvedélybeteg segítő szolgálatot. De így most a kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napja alkalmából. Mit tartotok ti a legfontosabb gondolatnak, amit így akár üzenetként meg tudnátok fogalmazni a nézők felé?
Én ezt a nyílt kommunikációt a családok részéről, vagy a családon belül, de azt a fajta nyíltságot is, hogyha bármelyik családtag azt érzi. Ugyanis itt mindig az van, hogy a hozzátartozók talán hamarabb észlelik a problémát. Merjenek őszinték lenni magukkal, merjenek őszinték lenni a családon belül, és ha úgy érzik, hogy tényleg gond van, akkor kérjenek segítséget tőlünk, jöjjenek el, hívjanak föl bennünket, írjanak e-mailt. Én azt gondolom, hogy a hozzátartozó az nagyon sokat tehet a felépülés érdekében.
Saját tapasztalatban mondom, azt itt nem említettük meg, nem is akartam, ugye, mert nem ez a fóruma annyira belemenni, de hogy én magam is szenvedélybeteg vagyok, attól függetlenül, hogy segítőként dolgozom, csak már hosszú évek óta ugye tisztán élek, meg reméljük, hogy józan lett is a gondolkodásom. Az én tapasztalatom az, hogy ami a legnehezebb, és amit nem kell elodázni, a segítségkérés. Tehát, hogy bárki, aki úgy érzi, hogy nem tudja megfelelően menedzselni az életét valamilyen szerfüggőség vagy viselkedésfüggőség miatt, erre felfigyel, úgy érzi, hogy ezzel kezdeni kéne valamit, az merjen segítséget kérni.
Kedves hallgatóink, a kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napja alkalmából az Egri Főegyházmegyei Karitász RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat munkatársaival, Kohári Szilvia intézményvezetővel, valamint Kuglár Tamással beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papildikót hallották.